Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Enrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalról is figyelemmel kísérték. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, kezét sokoron.
Jó napot kívánok!
Pusztító erejű robbanás volt a hét elején a libanoni Beirutban, már vettek őrizetbe embereket, de egyelőre nem tudják, hogy pontosan mi történt. Milyen állapotú országot ért ez a katasztrófa?
Libanon a térségnek az egyik legsikeresebb államának volt, legalábbis gazdaságilag legsikeresebb államaként volt ismert, ugye 70-es években körülbelül, esetleg a 80-as évek elején, de ezután több belpolitikai válság, ugye egy polgárháború, azután szíriai katonai jelenlét, azután talán sokan emlékeznek rá, hogy mostanában emlegetik Rafik Hariri miniszterelnök elleni merénylet, amelyben ő meghalt, és azóta is egy elég komoly politikai válság zajlik, emellett egy gazdasági válság is zajlik, hiszen általában a működő gazdaság az elfele szokott menni a tartósan fegyveres konfliktusok által sújtott területről. Ehhez még hozzájárul ugye a vírus, a koronavírus járványhelyzet, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon rossz pillanatban jött, és ez a hatalmas robbanás, aminek próbálják keresni az okozóit és a felelőseit, hát az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem nagyon lehet tudni, bár egyre inkább körvonalazódik, hogy ez egy emberi hibából bekövetkezett tragédia, ami történt.
Mitől tud elromlani egy ilyen szép, gazdag országban a helyzet, hogy mostanra ott tartanak, ahol tartanak?
Hát az egyik az, hogy ez egy nagyon-nagyon furcsa ország volt. Ugye az első világháború előtt az Oszmán Török Birodalomnak volt a része, azon belül is a Nagy Szíriához tartozott, és amikor ezek az országok függetlenné váltak, ugye a 40-es években váltak teljesen függetlenné, ugye az első világháború után egy úgynevezett mandatárius rendszert vezettek be, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy vagy a britek, vagy a franciák egy meghúzott határok között, mint a nagy testvér készítették ezeket az újonnan függetlenné vált államokat a függetlenségre, hogy hogyan tudják önálló államiságukat megélni. Na hát ez történt Libanonnal is, ami körül köznép érzelmi szintjén azért talán ma már kevésbé, de bizony évtizedekig ott volt ez a kérdés, hogy bizony ez most része Szíriának, avagy sem. És tulajdonképpen történetileg azt mondhatjuk, hogy itt a franciáknak volt igen komoly szerepe. Szerették volna a közel-keleten élő keresztény kisebbséget egy olyan helyzetbe juttatni, amikor nem egyértelműen kisebbség, sőt, hát viszonylag nagy számban, és hát ebbe ez játszott szerepet abban, hogy a mai Libanon határvonalait meghúzták, és hogy kialakult az a 1943-ban megszövegezett, nagyon különleges nemzeti paktum, majd alkotmány, amely létrehozott egy olyan államot, amely hát a világon talán egyedülálló, nevezetesen egy felekezeti demokráciának nevezhetnénk. Ez azt jelenti, az alkotmány egyébként tizenvalahány kisebbséget ismer el, de ez azt jelenti, hogy a különböző vallási kisebbségek között, legalábbis a legnagyobb létszámú vallási kisebbségek között a legfontosabb állami funkciókat elosztja. És ez a három ilyen nagy vallási kisebbséget, vagy közösséget szoktunk említeni, a maronita keresztények, akik miatt, ha szabad így mondani, történt, ami történt. A maronita keresztények, akik az alkotmányból kifolyólag az ország elnökét adják mindig, a szunnita muszlimok, akik a miniszterelnököt adják mindig, és a síita muszlimok, akik pedig a parlament elnökét adják. Na most ezzel az a probléma, hogy míg ez a hatalmi pozíciók elosztása hát többé-kevésbé megfelelt az 1930-as, 40-es évek demográfiai viszonyainak. Ezek a demográfiai viszonyok nagyon eltolódtak. Egyrészt eltolódtak a keresztény és muszlim közösségek közötti arány elmozdult, egyen erőteljesen a muszlimok javára, de elmozdult a muszlimokon belül a szunniták és a síták közötti arány is. Tehát a 70-es évektől bekövetkező elhúzódó 15 éves polgárháborúban az azt lezáró úgynevezett taifi egyezményben éppen azt próbálták kicsit utána alakítani, ezeket az arányokat próbálták utána alakítani. Na most az a probléma, hogy viszont maga a rendszer változatlan maradt. Most képzeljünk el egy olyan helyzetet, vagy egy olyan országot, ahol tehát a főállami funkciók eleve ki vannak osztva. És ha én nem találok, ez elő szokott fordulni, a közelmúltban is hosszabb ideig volt Libanon elnök nélkül, ha én nem találok a keresztény közösségből egy olyan politikust, akit a többi közösség is elfogad, de ő keresztény, és ő lesz az államelnök, akkor baj van. És ez a meghatározottság, ez adja a keretet, ha tetszik, azt a mátrixot, amin belül plusz még, hát nyilvánvalóan vannak politikai véleménykülönbségek, nézetkülönbségek. Az utóbbi két évtizednek, vagy egy évtizednek az egyik ilyen markáns különbsége, vízválasztója a szomszédos Szíriához való viszony volt. Ki, aki Szíria barát, ki, aki azt szeretné, hogy Szíria ne avatkozzon Libanonba és a libanoni történésekbe. És akkor még ezen túl is lehetnek természetesen egyéb politikai törésvonalak. Tehát innentől kezdve ez egy rémbonyolult és nagyon-nagyon egyre nehézkesebbé váló rendszer, aminek igazából a jelenlegi, a 2019 óta szinte folyamatossá váló tüntetések mutatják, hogy mennyire nem működtethető ez a rendszer tovább, tehát valószínűleg elértük a működés határát, ugyanis a mostani nagy tüntetés hullámok, ugye a 2011-es arab tavasz az itt kezelhető volt Libanonba, pont azért, mert korábban ott volt az az elhúzódó polgárháború, és mindenki mindent akart, csak polgárháborút nem. De most 2019-ben meginduló új tüntetéseknél azt látjuk, ami egyébként, ha tetszik, arab tavaszos jelenségnek is mondható, hogy hovatartozás nélkül az embereket más foglalkoztatja, a gazdasági helyzet, a gazdasági leromlás, zuhanás. Hát Libanon államcsődöt jelentett egy pár hónapja. Az óriási eladósodottság. Én ezekhez a gazdasági számokhoz nem értek, de ezek a fogalmak, amik folyamatosan jönnek föl. A munkanélküliség, azon belül a fiatal munkanélküliség. Tehát egy ilyen helyzetben történik ez a tragédia, ez a robbanás, ami, hát mindenki nagyon óvatos azzal, hogy ki csinálta, miért csinálta, hogy csinálta, de azért azt gondolom, hogy legalábbis a kiinduló helyzet adva volt ahhoz, hogy egy nagyon egyszerű emberi mulasztás ezt a tragédiát kiválthassa.
De van Libanonban a leosztott politikai rendszeren kívül olyan politikai erő, ami az elitellenes elégedetlenségek élére tudna állni? Tehát aki azt mondja, hogy én ezt most becsatornázom, és megpróbálom megszerezni
hát
a főhatalmat.
Ebben a pillanatban megint csak azt tudom mondani, hogy arab tavaszos jelenségnek mondható, hogy nem nagyon látszik egy olyan erő, aki ennek a hogy mondjam, népharagnak, tömegaggodalomnak, ami mondom politikától mentes, úgy az élére tudna állni, hogy hiteles legyen. Inkább azt mondják a Libanonhoz nálam sokkal jobban értő elemzők, hogy a teljes politikai elit leváltása a cél. Éppen ezért látjuk azt, hogy ugyan voltak itt kormányon belüli változtatások, új miniszterelnök, stb., de ez nem szünteti meg a tüntetéseket, hiszen a teljes politikai elit leváltása lenne a cél. Na most ilyen esetben viszont borzasztóan nehéz találni hirtelen egy új politikai elitet, hiszen a politikai elitek nem úgy történnek, hogy holnap fölébredek, és én vagyok az új politikai erő.
Akkor szoktunk a Közel-Keletre figyelni, amikor ott valamilyen háború van, pedig csak egy víz választ el bennünket a térségtől, tehát ami ott történik, az olyan, mintha nálunk történne. Milyen hozzáállás vagy alaptudás kell ahhoz, hogy valaki, egy európai ember megpróbálja valamennyire megérteni, hogy ami történik a Közel-Keleten, az miért történik?
Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy egyébként ez a világ más részeire is igaz. Nyilván önnek abban igaza van, hogy ez van közel viszont Európához. Ráadásul úgy közel, hogy tulajdonképpen szárazföldön is át lehet jönni, hogyha az országhatárokat nem zárják le. Nagyon sok dolog következik a társadalomból, a társadalom berendezkedéséből, és én itt nem feltétlenül a vallási másságra gondolnék, hiszen amelyik területről beszélünk, Libanon, vagy a tágértelembe vett Szíria, Palesztina, ugye, és akkor ide Izraelt is nyilván hozzáértem, Izrael állam területét is hozzáértem. Hát ez hagyományosan az ókor óta az a terület, ahol a monoteista vallások kialakultak, és egymás mellett éltek. Jó, rosszul, ugye mi Európában szeretjük a keresztes hadjáratokat emlegetni, ezt azért tudnunk kell, hogy a keresztes hadjáratok az iszlám történelmében nem volt annyira előtérben, hiszen ez a végeken zajló valamiféle háborúskodás volt, a nagy történések nem itt zajlottak akkoriban, de pontosan az Európával való találkozás, főleg a 19. század folyamán ezt a témát, ezt a keresztes lovak, keresztes hadjárat dolgot, főleg azután, ahogy a térségben is alakul az arab politikai retorika, az arab nacionalizmus, akkor újra felfedezik ezt a témát, átveszik Európától, hogy a keresztes hadjárat, ja, tényleg, és elkezdenek, magyarra is lefordítottak egy Amin Maalouf nevű, éppen libanoni származású szerzőnek a keresztes hadjáratokról szóló könyvét. Tehát ez visszakerül a retorikába, és a mai politikai retorikában ezt megtaláljuk, de igazából azt azért tudnunk kell, hogy ez nem azért van, mert olyan mély nyomokat hagyott annak a sok száz évvel ezelőtti történésnek az emléke.
Mi az, amit mindenképpen tudnunk kell erről a világról, a Közel-Keletről? Egyáltalán azt, hogy mi tartozik ide, mert szokták mondani, de van egy szűkebb Közel-Kelet, igen, van egy tágabb Közel-Kelet, és a kettő között teljesen elmosódott a határ. Szóval mit kell néznünk, hogy a közel-keleti történéseket, azokat valamennyire értsük?
Hát azt szoktuk igazából mondani, hogy egyre inkább elterjed az a kifejezés, hogy Közel-Kelet és Észak-Afrika, ami angol betű szóval MENA, Middle East and North Africa, úgyhogy már így nagyon gyakran csak így MENA-ként hivatkozik rá mindenki, de ugyanakkor ez sem feltétlenül teljesen állja meg a helyét, hiszen az Ázsiában egyre inkább a térséggel foglalkozó narratívák és diskurzusok egyre inkább nyugat-ázsiaként kezdenek beszélni erről a térségről. Na most ez ugye azért nehéz, mert ha azt mondjuk, hogy Nyugat-Ázsia, vagy akár ha így mondjuk, hogy Közel-Kelet és Észak-Afrika, akkor az arabság által lakott széles nagy sávot, ami az Atlanti-óceántól az iráni határig terjed, török-iráni határig terjed, akkor azt szétvágjuk. Na most ennek is lehet kulturális, történelmi, akár nyelvi, akár kimegyek a konyhába, és hol mit főznek, különbségek alapján ezt meg lehet indokolni, de valóban azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben talán Észak-Afrika kicsit, nem tudom, hogy jó szó, egy kicsit, mintha kevésbé lett volna problémás. De persze ennek rögtön ellentmond az a dolog, hogy az arab tavasz Tunéziában kezdődött, Egyiptomban és Líbiában folytatódott, és tulajdonképpen Líbiában, bár ott hirtelen a kezdet-kezdetén egy év olyan viszonylag nyugodt helyzet volt, de azóta tulajdonképpen nagyon komoly, tulajdonképpen polgárháborús helyzet zajlik, tehát akkor most fontos nekünk Észak-Afrika, vagy nem, helyese, ha leválasztjuk, vagy nem. A Közel-Keleten igazából ezt az Egyiptomot még befoglalóan, Iránt is befoglalva, És hát értelmezések különböznek, hogy vajon Törökország oda tartozik-e vagy nem. Nyilván mindig függ az adott témától is, hiszen hogyha éppen Libanonról kezdtem beszélni, ugye nem lehetett nem elkezdeni onnan, hogy az oszmán-török birodalom elveszti az első világháborút, és utána a korábban a birodalomhoz tartozó területeket a győztes hatalmat feldarabolják, és Törökországról leválasztják a nem török lakta területeket.
Van ennek a világnak egy vagy néhány témája, ami mellett a konfliktusok kialakulnak, vagy ahány terület, ahány kisebb régió, annyi téma mellett alakulnak ki a konfliktusok?
Igazából azt mondhatjuk, hogy ez a világ, hogyha széles értelemben értelmezzük, tehát Atlanti-óceántól Iránig és Törökországtól Szudánig, akkor ez magába foglalja azt a 22 kisebb-nagyobb arab államot, illetve hát a palesztinokat, akik ugye államiság felé haladó csoport.
De már mióta?
Hát változó. Szerintem még egy darabig ez így is lesz sajnos. Illetve magába foglalja természetszerűleg Izrael államot, Törökországot és Iránt. És persze ezekről megint lehet vitatkozni, de én ezt a koncepciót szeretem, vagy ezt a felfogást szeretem, mert nagyon sok olyan konfliktus van, amely ezek nélkül, enélkül a három ország nélkül nem tárgyalható, nem megoldható. Van-e olyan ügy, ami az egész térséget összefoglalja? Hát egyrészt ez térben és időben is változik, de én azt gondoltam, vagy azt szerettem gondolni, hogy két olyan ügy van. Az egyik éppen ez a palesztin-izraeli kérdés, ami egyre inkább lekerül a politikai napirendről, és hát ebben a Trump elnökségnek majd az utókor megítéli, de nagyon furcsa szerepe volt és van. És hát azt is el kell mondanunk, hogy még korábban, akár ezelőtt 15-20 évvel azt mondhattuk, hogy ez egy olyan ügy, ami az összes arab országot, akár azt szereti, nem szereti, akarja, nem akarja, de egységbe tömöríti. Ma ebben nem vagyok olyan biztos, bár az arab utca talán még mindig inkább hajlandó, de már ebben sem vagyok biztos. A másik ilyen ügy, ami nagyon sokáig, mondhatni évtizedeken keresztül szintén, az az izraeli nukleáris fegyver arzenál kérdése volt és van. Ebben annyi elmozdulás történt, hogy elsősorban izraeli és szaudi vezetéssel egyre inkább, egyre többen hangot adtak az iráni nukleáris program feletti aggodalmuknak, de hát ugye ez a nukleáris kérdés, ez egy külön kérdés. Mindenesetre van egy olyan kezdeményezés, hogy az egész Közel-Kelet, és aztán nagy kérdés, hogy ki hol húzza meg a határokat, mert például az ENSZ dokumentumok sem úgy definiálják, ahogy én itt az előbb próbáltam definiálni. Tehát, hogy ezt hogyan fogják föl. Volt erre az atomsorompó szerződés keretében egy régóta napirenden, jól emlékszem, 1974 óta napirenden levő javaslat, tehát hosszú szülés, hogy tegyük a térséget atomfegyvermentes övezetté, amit azután 1990-ben Mubarak egyiptomi elnök kibővített, és azt mondta, hogy de hát kérem, itt az izraeli nukleáris arzenállal szemben több arab ország próbálkozott vegyi fegyverek fejlesztésével, mivel hogy a nukleárishoz nem tudtak hozzákezdeni, sőt, hát egy-egy biológiai fegyverprogramnak is voltak nyomai, tehát inkább legyen az a cél, hogy a Közel-Keletet egy minden tömegpusztító fegyvertől mentes övezettét tegyék. Na most a tárgyalások persze állandóan elakadtak, meg elakadnak. A legutolsó olyan variáció, amikor arról volt szó, hogy na, akkor álljunk neki és csináljuk, az 2012-re volt előirányozva, de 2012-ben Amerikában elnökválasztás volt, ergo novemberig senki nem ért rá, hogy ezzel foglalkozzon, mert pedig ez Amerika nélkül nyilván nem megy. És egyébként is nagyon problémás volt, mert például Izrael nem részese az atomsorompónak, ugyan megfigyelőként részt vesz a felülvizsgálati konferenciákon, de se szavazati joga, ott nincs se semmi. Úgyhogy most az a határozat, vagy az a döntés született, hogy az ENSZ főtitkárának az irányítása alá tennék át ezt a kérdést, hát ha így el lehet majd mozdulni. De hát a koronavírus járvány, mint nagyon sok minden másnak, ennek is gátat szabott, illetve meg kell, hogy mondjam, hogy a fegyverzet korlátozás, mint olyan, és a tömegpusztító fegyverzet korlátozás, mint még olyanabb, ha szabad ényrés lendiánó fogalmazni, az egyre hátrébb kerül a nemzetközi napirenden, aminek az egyik oka nyilván az, hogy, és ebben talán azt mondhatom, hogy szerencsére, hogy nem nagyon szoktak most ilyen ügyek lenni, de tegnap volt Hiroshima és Nagasaki évforduló, most lesz Nagasaki évfordulója, tehát ezért talán erről érdemes szót ejteni.
Az reálisan elképzelhető, hogy a térség legmodernebb állama, Izrael, lemond az arzenáljáról akkor, amikor szinte naponta érik támadások?
Én azt gondolom, hogy a Netanyahu kormány mellett semmiképp sem, de tovább megyek, nem szeretném csak Netanyahu miniszterelnököt ezzel vádolni, nem vádolás, de ezt ő hozzá kötni csak. Azt gondolom, hogy az izraeli belpolitikai helyzet az elmúlt évtizedekben, 15-20 évben olyan szinten jobbra tolódott, hogy nem látom realitását ennek. Különösen úgy, hogy Iránra lehet mutogatni, amire én azt gondolom, hogy a 2015-ben megkötött iráni nukleáris megállapodás, amit egy évig az irániak nagyon-nagyon be is tartottak, egy sokaknak úgy tűnt, és nem csak nekem, hanem a világ vezető hatalmainak és vezető politikusainak is, többek között az Európai Unió vezetőinek is úgy tűnt, hogy jól működik, és pont azt a célt, ami miatt tárgyalták éveken át, elérte, hogy biztosak lehessenek abba, hogy Irán nem indul el nukleáris fegyver irányába. Hát ezt azzal, hogy Donald Trump 2018. május 8-án kilépett a megállapodásból, és utána azután olyan szankciós rezsimet állított vissza, illetve léptetett életbe, ami nem csak Iránt, hanem tulajdonképpen mindenki mást igen nagy mértékben elidegenített, és hát az irániak meg nyilván próbáltak olyan, vagy próbálnak olyan irányba menni, amellyel próbálnak egyrészt elrettenteni, beavatkozásokat elrettenteni, de hát másrészt közben zajlanak a fejlesztések, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy még nehezebb lenne bármilyen hiteles izraeli politikai erőnek jelenleg, akik komolyan jelen vannak a palettán, felvállalni ezt.
Hogy lehet az Amerikai Egyesült Államok szerepét definiálni a Közel-Keleten, amikor nem ott van, de minden második mondatban benne van, hogy az Amerikai Egyesült Államok?
Kollégáim azt mondják, hogy a Közel-Kelet egy úgynevezett penetrated region, tehát egy olyan térség, ahol külső hatalmak is akár esetenként, akár folyamatosan úgy vannak jelen, és úgy viselkednek, mintha maguk is a térséghez tartoznának. Mai világunkban ez leginkább az Egyesült Államok, de emlékeztetnék arra, hogy a hidegháború idején a Szovjetunió is sokkal nagyobb jelenléttel volt itt, állandó katonai bázisokkal, katonai szövetségesekkel, szövetségi rendszerrel. És manapság Oroszország részéről látunk egyfajta visszatérést a térségbe, akár politikailag, de akár még katonailag is, amiről azért azt gondolom, és sok kollégám egyetért velem abban, hogy ez inkább az amerikaiak által ott hagyott lehetőségek, a magas labdáknak a lecsapása, a hiátusok és a lukaknak a kitöltése, és tulajdonképpen egyre inkább ma már Kínával számol mindenki, annál is inkább, hiszen maga az Egyesült Államok is folyamatosan Amerika-Kína, ugye mint a világ két legerősebb gazdasága, Amerika és Kína viszonyáról, küzdelméről, versengéséről beszél. De az Egyesült Államok az nem csak referenciapont, hanem több, sőt elég sok térségbeli államnak a szövetségese. olyan szinten, hogy vállalja, szerződése van arról, hogy vállalja, hogy megvédi. Hát ez most ugye az elmúlt néhány hónapban, fél évben eléggé megkérdőjeleződött, hogy vajon tényleg megvédi-e őket. De tulajdonképpen a legnagyobb probléma, ha visszamegyünk a gyökerekhez, az talán az lehet, hogy hát a világnak fogalma nincs, hogy van-e az Egyesült Államoknak közel-kelet politikája, vagy ha van, az mi, vagy egyáltalán, hogy ki csinálja, hiszen ugye ott van Donald Trump, amerikai elnök, és az ő legszűkebb családi tanácsadói köre, amiben benne lenni úgy tűnik, hogy nem életbiztosítás, hiszen időről időre nagyon komoly személyi, hirtelen, szinte érthetetlen személyi változások történnek. Ott van a külügyminisztérium, amelyről amerikai kollégák is elég sokat panaszkodnak, hogy igazából vannak olyan nagyon fontos országok, ahol nincs nagykövet kinevezve például, a Közel-Keleten is, vagy ahol azt látjuk, hogy a szakértelem, a vélemény figyelembevétele az egyre kevésbé dominál, időnként meg se hallgatják, tehát a külügyminisztériumon kívül történnek külpolitikai döntések. Ugye egy ilyen nagyon-nagyon markánsan jelenlevő ügy, amit Donald Trump elég sokat emlegetett, a Deal of the Century, az évszázad megállapodása, amit ő a palesztinok és az izraeliek között kívánt volna létrehozni, és hát ennek ugye az egyik fő szervezője, az Donald Trumpnak a veje, aki maga egy nagyon vallásos zsidó ember, elkötelezettsége Izrael irányába megkérdőjelezhetetlen, de a másik két kidolgozója is ennek a tervnek, az Egyesült Államok izraeli nagykövete, illetve egy érdekes módon eredetileg magyar származású zsidó ember, ami nem probléma, igazából csak az mutatja, hogy a szempontok legalábbis az arab országok és a palesztinok részéről egyértelműen nem vették figyelembe a palesztinoknak a helyzetét, aggodalmait, gondjait, és mára bizony azt mondhatjuk, hogy a kétállamos megoldás végrehajthatatlanná vált. Úgyhogy ez az egyik probléma a Közel-Keleten. Egyrészt tehát az, hogy igazából nem lehet tudni, hogy mi lenne az amerikai Közel-Kelet politika. Azt látjuk, hogy egy nagyon fontos eleme az Iránnal szembeni fellépés, de hogy ez igazából milyen pontos célokkal lenne, milyen lehetőségekkel, milyen technikai eszközökkel lenne megvalósítható, az máig nem derült ki. Bár éppen tegnapi vagy mai hír, hogy az Iránért felelős tanácsadót, Michael, azt hiszem Hook a családneve, őt menesztette Donald Trump, amiről sokan azt vélelmezik, hogy lehet, hogy egy újfajta Irán politika veszi kezdetét, ezt nem tudjuk. Ezen túlmenően a Közel-Kelet az a szintere az amerikai-kínai versengésnek, na de ott vannak az oroszok is, és bizonyos helyzetekben az oroszok az a, amúgy már nem szoktuk talán globális hatalomnak tartani, de itt vannak olyan esetek, és vannak olyan környezetek, például Szíria, ahol a globális hatalom, aki jelen van, az Oroszország. Tehát vannak külső szereplők, akik vagy az egész térségben, vagy történelmileg, vagy újonnan, vagy gazdaságilag, vagy politikailag, vagy akár csak esetenként, bizony globális hatalomként jelennek meg.
Milyen országokra, hatalmakra tekintenek a térség államai úgy, mint viszonyítási pontokra, mégpedig úgy, hogy azokban meg is lehet bízni, hogy amit ez az állam mond, ahhoz most tartani fogja magát legalább középtávon?
Hát én azt gondolom, hogy a viszonyítási pont mindennek ellenére az Egyesült Államok, viszont éppen ezzel, és ugye amire az előbb utaltam, talán többen emlékeznek rá, mert hát itt a magyar médiában is azért ez a hír elég sokszor el lett ismételve, hogy Qasem Szulejmáni iráni tábornok meggyilkolása után sor került arra, vagy ezzel majdnem, hogy párhuzamosan sor került arra, hogy iráni vagy Iránnal egyetértő csoportok drónokat és rakétákat lőttek ki Szaúd-Arábiába, egyrészt az Abqaiq olajfinomítóra, másrészt egy olajmezőre, ami rögtön okozott némi fennakadást a világ olajellátásában. Na most ebből következően ezek a főleg az öbölmenti arab monarchiák, amelyek az Egyesült Államokban látják az ő biztonságuknak a biztosítékát, a garantálóját, különösen felerősödött ez a dolog az 1980-88-as iraki-iráni, majd az azt követően 1990-es iraki-kuvaiti válság és háború után, ugye néhány éppen nap alatt pár napja volt ennek az iraki, hogy Irak lerohant a Kuvaitot, ezt követően ott mindenki nagyon gyorsan igyekezett az Egyesült Államokkal ilyen biztonsági megállapodást kötni. Igen ám, de az, hogy Irán megtámadta, vagy Iránhoz köthető csoportok, ugye ezt nem tudjuk pontosan, de azért ez feltételezhető, megtámadták ezeket a szaudi létesítményeket, azért ez, és ezek után Donald Trump azt vételi körbe a világba, hogy néhány órával azelőtt, hogy Iránt megtámadta volna az Egyesült Államok, én leállítottam ezt a támadást. Hát innentől kezdve az öbölbeli arab államok nagyon gyorsan elkezdtek gondolkodni, az Egyesült Arab Emírségeknek a delegációja a következő héten Iránban tárgyalt már, kapcsolatrendezésről, kapcsolatfelvételről, de sokan tudni vélik, hogy maga a Szulejmáni tábornok is valami közvetítőként jött-ment volna éppen. Az iraki vezetés volt, ezt maga az iraki miniszterelnök mondta el tévé nyilvánosság előtt, hogy de hát Szulejmáni tábornok azért jött, hogy én közvetítek itt közöttük, hogy valamiféle megoldást találjunk. Úgyhogy ezek ilyen borzasztó nehéz kérdések, és akkor itt kell megemlíteni, ugye a kérdése az volt, hogy néznek-e valakire úgy, akiben meg lehet bízni. Hát Oroszország igyekszik most egy megbízható partnerként fellépni, de Oroszországnak nincsen katonai ereje, igazság szerint nincsen képessége, viszont mivel az amerikaiak itt hagyják ezeket az üres helyeket, ő Putyin elnök az, akinek minden országhoz megvan a csatornája, és mindenkivel tárgyal egyszerre. És itt van Kína. Az a Kína, amely ugye gazdaságilag nagyon erőteljesen nyomul az egész Közel-Kelet felé, ugye hát az új Sejem út az már egy olyan fogalommá vált, egyébként Magyarországon is, mert hogy ugye itt a 16+1-es elképzelések és tárgyalások értelmével Belgrád, Budapest, vasútvonal, stb. Tehát itt mindenki érintett lenne, de máig a Kína elemzők máig azt mondják, és máig, ugye soha nem mondjuk, hogy soha, de máig a kínai megnyilvánulások arra utalnak, hogy Kína gazdaságilag igen, de köszöni szépen, ő a politikai, katonai konfliktusokat nem akarja itt a térségbe felvállalni, hanem ő is inkább mindenkivel igyekszik megállapodni, még akkor is, hogyha ezek a megállapodások esetleg az adott országnak az Egyesült Államokhoz való kapcsolatában vezetnek fennakadáshoz, és itt például Izraelt érdemes megemlíteni. Ugye Izrael és Kína között egyre komolyabb high-tech, ilyen technológiai együttműködési projektek vannak, amelyek az amerikaiakat komolyan aggasztják. Itt szó van egy hatalmas mélytengeri kikötő projekt fejlesztéséről, ami egy olyan kikötő szomszédságában, vagy annak a folytatásában lenne majd, ahol amerikai hadihajók is kikötnek. Tehát az Egyesült Államok biztonsági érdekeit is hosszabb távon akár veszélyeztetheti is. És hogy Izrael mennyire bízik meg az Egyesült Államokba, vagy nem bízik, én azt gondolom, hogy Izrael maximálisan megbízik az Egyesült Államokban, na de tartsuk szárazon a puskaport. Tehát a saját biztonságát Izrael mindig saját maga akarta, hogy képes legyen és tudja biztosítani.
Számos háborúban ez az elv bevált.
Ez elég jól sikerült nekik, igen.
Európai Unió. amelyhez a legközelebb van a közel-keleti térség. Milyen kapcsolatokat volt képes eddig kialakítani? Számtalan egyezmény van papíron.
És nem csak papíron, azért ezt tegyük hozzá, hogy az Európai Uniónak a stratégiai gondolkodásában a Mediterráneum megjelenik 1995-ben az úgynevezett barcelonai nyilatkozatban. Egy külön fejezet foglalkozik. Megjelenik az 1975-ös Helsinki nyilatkozatban, ez az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletről kiadott záró dokumentumnak van egy fejezete, ami már a Mediterráneummal foglalkozik, 1975-ben. Ugye ez a hidegháborúban akkor még nehezen megy, de ha van fórum, ahol ez szóba kerülhet, az pont az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet, ahol formálisan az enyhülés elindul a két nagy tábor között. És azután 1995-ben, tehát az európai rendszerváltások és a hidegháború után történik meg a barcelonai nyilatkozat, ugye a barcelonai konferencia, amely az Euro-Mediterrán Partnerség című formációt, együttműködést immár hivatalosan is létrehozza. És ennek az az elképzelése, hogy az Euro-Mediterrán térség országai között egyébként éppen az EBEI és EBESZ-től átvett struktúrában, azaz három kosárban tárgyalja az ügyeket. Van egy kosár, ahol a politikai, biztonságpolitikai kérdések vannak, van egy kosár, ahol a gazdasági, pénzügyi kérdések vannak, és van egy kosár, ahol a társadalmi, kulturális kérdések jelennek meg. Tehát az Európai Unió már akkor 95-ben felfogta, hogy egy komplex együttműködésről kell gondolkodnunk itt a Földközi-tenger medencéjében, és azután ezt majd tovább fejlesztik, mert jön majd 2003-2004-ben az európai szomszédságpolitika, ugye ez a mi NATO és Európai Uniós csatlakozásunk következtében, amikor az Európai Unió ráébred arra, hogy hát délen ugyanaz a határ, na de kelet fele nagyon kibővül a határ, egy csomó olyan ország csatlakozik, és például Oroszország közvetlen szomszédjává válik az Európai Uniónak. És akkor ebben a szomszédságpolitikában, ennek a déli szárnyában folytatódik az együttműködés. Ami először egy multilaterális és bilaterális csatornákon működik, a szomszédságpolitikában csak bilaterális, és akkor kiderül, hogy ez még mindig nem elég jó, és akkor 2008-ban Nicolas Sarkozy francia elnök kezdeményezésére belép egy következő elem, amit úgy hívunk, hogy Unió a Mediterráneumért, ami ezt a három kosarat, ugye addigra már az uniós terminológia kosárról pillérre vált, de ugyanazt értjük alatta, ezt kiegészíti, hát mivel egészítsük ki, mi nincs még, hát a nem állami ilyen projektes együttműködéssel, ahol kijelölnek hat nagy projektirányt, ilyen, mint a tengeri útvonalak biztonsága és a tengereknek a környezetvédelem, a vízgazdálkodás, tehát akkor a transz észak-afrikai útvonal kiépítése, EU-mediterrán egyetem létrehozása, tehát kiépítenek olyan projektekkel, egészítenek ki, amelyekben már nem lehet azt mondani, hogy na, az európaiak megindiktálnak nekünk. Ugye ez egy folyamatosan feljövő kritika, legyünk őszinték, időnként van is ebben valami, itt közös elnöklés van, közös projektelés van, közös-közös, de ez ugye mind pénz kell, ugye a megújuló energiák, közös felhasználása, stb. Úgyhogy az uniónak van egy immár háromszorosan és egyre bővülő tematikájú és módszertanú együttműködése, de ez csak a mediterrán, a földközi tenger partvidékét hozza magával, és akkor értelemszerűen az Európai Unió minden tagállama részese, így Magyarország is, amióta csatlakoztunk, részesei vagyunk ennek. Igen ám, De hát közben jött egy arab tavasz, és azután közben jött egy migránsválság, úgyhogy az Unió is próbál lépni, tehát én azt gondolom, hogy a stratégiai gondolkodás és a stratégiai követés és a szándék ott van, csak az erő, a politikai és főleg a gazdasági és a katonai erő sincs ott. Hiszen legyünk őszinték, azt veszik komolyan, aki erővel is alá tudja támasztani a kezdeményezéseit.
De Franciaország erre nem jó, hát a térségben gyakorlott katonai erői vannak. Szokott,
de, de ahhoz kevés, és az Európai Unióként lépünk föl. Csak még annyit tennék hozzá, hogy 2016-ban jön egy újabb stratégia, ez a Global Strategy, a globális stratégia, amikor az Európai Unió vezetése és az Európai Uniós tagállamok, és itt ugye ne felejtsük el, hogy az országok vezetői ülnek oda és tárgyalnak, azt mondják, hogy nem elég immár az Európa biztonságát csak az Európa déli vízpartjánál, sőt, az sem elég, hogy a déli part országaiba próbáljuk védeni, elősegíteni Európa biztonságát, hanem nekünk ennél mélyebbre kell menni, és nem mi megyünk oda, hanem azt kell elősegítenünk, tehát valamilyen módon ott vagyunk, de azt kell elősegítenünk, hogy a Szahel-övezet, az öböl térsége, Kelet-Afrika térsége, hogy ezek a térségek is egymással együttműködjenek, és mi segítünk ebbe, és ez akkor egy még távolabbi, egyfajta biztonság és területet segít az Unió számára megteremteni.
De hogy lehet együttműködésre bírni azokon a területeken az ott regnáló hadurakat? Bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de hát ezek Kalasnyikovval szoktak egymásról beszélni.
Hát azért országtól függ, ugye, természetesen, és helyzettől függ. Nagyon nehéz, és nyilvánvalóan nagyon nehéz, de ha gondolkodás sincs ott erről, hogy merre haladjunk tovább, akkor nem is lesz belőle semmi. És azért azt szeretném hozzátenni, hogy a földközi tenger térségébe, és talán még azt gondolnám, nyilván egyre csökkenő mértékben, de én azért mégis úgy gondolom, hogy ez az a térség, ahol az Európai Uniónak még mindig van szava és súlya, és talán annyit hadd tegyek még hozzá, hogy és akkor itt van a Közel-Kelet, hiszen ugye a Közel-Kelet túlnyúlik ezen a Mediterráneumon, hiszen mondtam, hogy Iránt is belevennénk, az öböl térségét is. Tehát az Unió próbál ezeken kívül is, például lenne neki egy, ha nem lenne felfüggesztve, intézményesített párbeszéde, a öbölmenti együttműködés tanácsa, ugye ezek a perzsa öböl arab államai hatan ővelük, de ez évek óta gyakorlatilag nem működik. És ne felejtsük el, hogy az Unió és Irán között egy nagyon-nagyon komoly párbeszéd zajlott, amely kiindult abból, hogy 2002-ben, amikor az iráni nukleáris kérdés a napirendre került, akkor három európai ország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország kezdtek el tárgyalni Iránnal, és ehhez valahogy később kapcsolódott az évek során az Európai Unió, és azt mondhatjuk, hogy a 2015-ös nukleáris megállapodás az Európai Uniónak tulajdonképpen a legnagyobb külpolitikai sikertörténete volt. Hiszen ez egy olyan tárgyalás sorozat volt, ami a háborús veszélyt, és azért volt közvetlen veszély, mert amikor az Egyesült Államok és Izrael fél évente kiszivárogtatja a terveket, hogy hogyan támadjuk meg Iránt, akkor azért ott van miről beszélni. Ez diplomácia eszközökkel úgy vélték, hogy sikerült megoldani. Nem véletlen, hogy az Európai Unió vezetői nagyon határozottan kiálltak a nukleáris megállapodás megtartása mellett. Tehát az Uniónak nagyon sokféle tevékenysége van, az Unióban sokféle gondolkodás van, vannak különböző stratégiák, lehet talán, hogy túl sok is, de az igazság, hogy a Közel-Kelet térségét nem is tudom, hogy azon túl, hogy itt hogyan beszélgetünk róla, lehet-e egyben felfogni, hiszen annyi különböző konfliktus, válság, vagy annak a lehetősége van benne, és annyira különböző kisebb régiókra bomlik le, vagy bontható le, akár egy-egy eset alapján, hogy igen nehéz lenne az egész irányába egy teljes átfogó stratégiát megvalósítani.
Az arab tavasz korszakának végleg vége van, mert az jól emlékszem, hogy 10-11-ben kezdődött, de volt olyan ország, ahol csak talán 2 éve indult el ebben a térségben.
Az arab tavasz országairól, az arab tavaszról igen, 2010 decemberében indult Tunéziában, de igazából 2011-et szoktuk az arab tavasz évének nevezni. Akkor 6 országban történtek olyan mértékű politikai tüntetések, hogy ott valamiféle a rendszer fennállására vonatkozó változások történtek. Ez ugye Líbia, aminek a következménye ma egy polgárháború, Tunézia, amelyet máig a nagyon óvatos, nagyon törékeny demokratikus átalakulás mintájának tartunk, Egyiptom, ahol tulajdonképpen egy átmeneti iszlamista vezetés után, hát azt szokták mondani, hogy egyfajta visszarendeződés következett be, amennyiben megint a hadseregből jövő, vagy a hadsereg hátterével, támogatásával irányítási pozícióba került személy vezet irányítja az országot. Eddig 3, Jemen, ahol tulajdonképpen polgárháború, koronavírus járvány, kolera és nagyon, nagyon sok probléma van. Szíria, ahol szintén évekig tartó polgárháború van, és az öböl térségében, ugye Bahrein, ahol viszonylag egyszerűen elég gyorsan leverték a bevonuló, éppen ilyen közös rendőri és részben katonai erők a megmozdulásokat, de ezen a 6 országon kívül, és ugye az elején azt mondtam, hogy nagyjából számoljunk 25 országgal a Közel-Keletről. A többiben is azok a társadalmi, gazdasági problémák jelen voltak. Ott is voltak tüntetések, csak valamilyen módon a hatalom tudta kezelni ezeket a tüntetéseket, és valamilyen módon a problémákat is, de a problémák nem tűntek el, és nem oldódtak meg.
Magyarán időben bezártak pár tucat, pár száz, vagy pár ezer embert a börtönbe, és akkor ezzel
hát akár, de inkább én arra gondolnék, hogy korlátozott reformokat léptettek a kormányzatok életbe, vagy amely országok, ugye azt szoktuk mondani, hogy rendelkeznek nagyobb forrásokkal, ugye járadékgazdaságnak szokták nevezni, rentiere economy, ugye például az öbölbeli olajmonarchiák, vagy akár Algéria akkoriban, azok mindenféle juttatásokat jelentettek be, akár pénzjuttatásokat, nem, pénzjuttatásokat, alanyi jogon jár ez, meg az, nem tudom, micsoda, ugye ahány ország annyiféle megoldás született. De nem oldódtak meg a gondok. Most azt szoktuk mondani, hogy 2019-ben újabb 4 ország következett. Ezek Algéria, Libanon, Irak és Szudán, ahol megint olyan tüntetés sorozatok kezdődtek, amelyek azt mutatták, hogy a politikai rendszerrel van nagyon komoly probléma. Algériában és Szudánban az úgymond életfogytiglani elnököket késztették távozásra. Ugye, Algériában Bouteflika...
Nem egy szocialista kísérlet volt annak idején?
Hát ez egy szocialista kísérlet volt, igen, azt mondhatjuk, hogy az utolsó arab szocialista ország volt talán, de Bouteflika elnöknek távoznia kellett a hatalomból, Szudánban Omar Bashirnak úgy szintén távoznia kellett, Libanonban, ugye erről beszéltünk az elején, és abban az Irakban, amelyet a 2003-as iraki háború után, hát azt gondoltuk, hogy amerikai vezetéssel egy komoly újjáépítés zajlik és zajlott, de nagyon jól lehetett tudni, hogy rengeteg probléma volt és van. És ugye ezekben az országokban elkezdtek arról beszélni, hogy na ez most az arab tavasz 2.0-e, avagy sem. Tulajdonképpen, hogyha tüzetesebben megvizsgáltuk a helyzetet, most foglalkoztunk ilyesmivel a kollégáimmal, azt láttuk, hogy igazából nagyjából ugyanazok a társadalmi, gazdasági gondok jönnek vissza, a gazdasági válság, elszegényedés, munkanélküliség, fiatalok munkanélkülisége, és amivel túllépni látszanak ezen, ezt Libanonnál mondtam is, hogy én már nem lenne elég senkinek se, hogy egy vagy két vezető távozzon, hanem a teljes politikai elit cseréjét követelik az utcáról. Hát ugye ezt mondtam, hogy nagy kérdés a fejemben, hogy akkor honnan veszünk újakat, de nyilván ezt majd az idő megmutatja. És akkor még mindig a 25-ből, de maradjunk vagyunk 22 arab országnál, mindig csak 6 plusz 4-ben zajlott. Jó, vannak kicsike országok, akiket az Arab Liga tagságánál fogva ide számítunk. De azért még mindig vannak országok, ahol nem történt semmi, most kezdenek írni alól, hogy na vajon Marokkó mennyire stabil. Tehát itt azért még vagy a többi öbölbeli arab országokban, Jordánia. És ugye az a nagyon érdekes, hogy ez egy nagy vita volt 11-ben is, meg talán most is az, hogy miért van az, hogy nem hogy a monarchiák valahogy állva maradnak. Ugye egyedül Bahrein volt, de az egy másik dolog. Miért van az, hogy a monarchiák állva maradnak? És akkor kezdenek jönni a hírek, hogy azért Marokkóban is kezdenek megjelenni törések, repedések a társadalommal, kezdenek jönni a hírek, hogy Szaúd-Arábiában, ugye, hát szerintem már a magyar nézők, hallgatók is pontosan tudják, hogy a trónörökös vezeti az országot, hogy MBS-nek szokták rövidíteni, Mohammed bin Salman, hogy milyen ambiciózus programmal állt elő. De hát ugye azért van itt egy nagy olajárválság, van itt egy nagy konfliktus, nem csak a szembelevő Iránnal, hanem Katarral is például, és nagyon sok egyéb.
Vége az arab tavasznak ezekkel a mostani kezdeményezésekkel? Vagy van benne még spiritus? Hogy látszik ez innen Európából?
Hát nem most már senki nem nevezi arab tavasznak. De azt gondolom, hogy mivel a 2011-es arab tavasz előtt ezekben a bizonyos arab human development riportokban ezek a társadalmi feszültségeket okozó kérdések mind jelen voltak, és tulajdonképpen ezt többé-kevésbé ezután is el tudjuk mondani. Nem fogjuk arab tavasznak nevezni, de nem zárható ki, hogy egyéb politikai és gazdasági eseményekkel párhuzamosan nem törnek felszínre akár más országokban is. És itt ugye csak az egyik az olajárnak a visszaesése, a másik, hogy vajon az öböl térsége, a Perzsa-öbölre gondolok, Perzsa-öböl térsége meddig lesz annyira fontos a világ olaj és gáz ellátásába, amennyire most. Hogyan hat a koronavírus járvány, amely ugye a térséget is nagyon komolyan sújtja? Hogyan hat például, és erről Libanonnál elfelejtettem szót ejteni, a Kelet-Afrikát sújtó és talán Indiáig is elérő sáskajárvány. Libanonban a kikötőben felrobbant a térség egyik legnagyobb gabona raktára is, amely, ha jól olvastam, és elnézést, ha tévedek, Libanon éves gabona szükségletének 85%-át tárolta. Tehát olyan egyéb kérdések jöhetnek elő, amelyek még nagyon sok problémát felszínre hozhatnak, de az is lehet, hogy ezeket sikerül majd kezelni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Enrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő, Szécsi Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.